frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit 2025. december 15-én hétfő reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Induljon ez a nap és ez a hét is egy idézettel. A mai nap gondolatébresztő mondata ezúttal Abraham Lincoln-tól származik, és így hangzik: több körülbelül annyira boldog, amennyire boldog akar lenni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő közel 2,5 órában. Hamarosan a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményei veretik meg. 5:50-től adventi gondolatokkal jelentkezünk, majd 6 órától Roráta Szent Misét közvetítünk a Bazilikából. Ezután hírek, majd 7 órától a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 7:20-tól adventi gondolatok, majd hírek következnek. Elhallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sokszor Tamás hétkezdés munkatársam nevében.
A nap imája.
Jézus, örök dicsőség tündöklése, zarándok lelkemnek vigassága. Szó nélkül is téged szólít a szám, és hallgatásom hozzád beszél. Meddig késik, s nem jő az Uram? Jöjjön el hozzám, reáhagyatkozó szegényhez, és öltöztessen vígságba engem. Nyújtsa ki karját, s minden bajomból ragadjon ki engem nyomorulta. Jöjj, jöjj, mert nélküled nem lesz vígnapom rám, hiszen te vagy vígságom, és asztalom árva nélküled. Nyomorult vagyok, mint bebörtönzött, bilincsbe vert rab, míg jelenléted fényével újjá nem szülsz, szabaddá nem teszel, míg kegyes orcádat meg nem mutatod. Keressenek mások helyetted más valamit, amit csak akarnak. Nekem semmi másban nincs, és nem is lesz örömöm csak benned. Én Istenem, lényem, örök üdvösségem.
Hallgassák meg híreinket!
Ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy ugatorak fejében feladja a NATO tagsági törekvéit. Volodymyr Zelenszky a találkozóra készülve méltóság teljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelyre jött a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsúra kivetett szankciókat, cserébe a minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normára és lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarusz 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügy tűnik, de nem az orrúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ tatóan magát hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, a színvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett rakon viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1.600.000-en mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött éveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes pontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidóság ellen. Hitzák Herzog izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a kamberrai kormányt a Hanuka első lángnak meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unió napi közvetlen légi összeéselnökkel, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000 a kínai turistáma, akik mintegy 600 000 vendégészakát töltenek el nálunk. Nyílt levelet tett közzé a gyermekvédelmi intézmények fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ebben arra szólítják fel az embereket, hogy ne vonjanak le általános következtetéseket a gyermekvédelmi rendszer működéséről a Szőlő utcai javítóintézetben vagy más intézményben történt bűncselekmények miatt, és ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Tájföld és Kambodzsa határán szoknoha Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti megállapodást jelentett be a két ország vezetőivel folytatott telefonbeszélgetése után. Kambodzsa védelmi minisztériuma szerint a táj hadsereg folytatja a bombázásokat, míg a táj miniszterelnök közölte, tűzszünet csak akkor lesz, ha Kambodzsa befejezi a harcokat. Az év végén befejezi működését az ENSZ Irakot segítő missziója. António Guterres, a világszervezet főtitkára Bagdadban ugyanakkor azt is közölte, az arab ország továbbra is kedvezményezettje lesz a világszervezet különböző programjainak. A főtitkár Mohamed a szudáni iraki miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatót. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vérdesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Zene egyesítő és felemelő erejének üzenetével Rómában. Interjú Pater Dejcsics Konrád pannonhalmi bencés szerzetessel Szent Évi zarándok útjukról. Az elmúlt héten, december 10-én szerdán Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapár vezetésével ökumenikus delegáció érkezett Rómába, amely a szerdai általános kilakatás során találkozott 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a küldöttség tagjával, Dejcsics Konrád bentés atyával készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dejcsics Konrád bencés atyát, aki nem is egyedül jött ide, és nem is akármilyen alkalomra. Rögtön erről kérdezett meg, kedves Konrád atya.
Valójában két szála van ebben a jubileumi évben, pont így a év végén lezáráshoz közeledve a látogatásunknak. Ma este, 10-én este egy koncertre kerül sor az Aventinuson, a Szent Anzelm Bazilikában, amelyet a Római Magyar Akadémia és a Pannonhalmi Főapátság szervezett. És ezt a koncertet, amelyen tehetséges fiatal magyar zenészek fognak játszani, az Arcus Temporum Pannonhalmi Fesztiválnak a programjából, elkísérte egy ökumenikus zarándokcsoport, akik nem csak a koncerten veszünk részt, hanem azt kísérve elzarándokoltunk az Örökvárosba.
Hát akkor ti voltatok, tudnék, láttam a televízión keresztül a közvetítést, és láttam a főapát atyát, ahogyan jött a Szent Atyához a kiagatás végén, és akkor utána jöttek pásztorok, tehát nem papok, hanem protestáns elkészek.
Az ökumenikus delegációnknak a vezetője Hortobágyi Ciril főapát úr, és ennek a csapatnak a tagja Fabinyi Tamás evangélikus püspök, és Fekete Károly debreceni református püspök, illetőleg, mivel kultúráról is van szó, ezért Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alapnak az elnök helyettese, és Erdődi Orsolya a Budapesti Fesztiválzenekarnak a menedzserigazgatója, a főapátság tanácsadója, is része ennek a zarándok csoportnak.
Milyen szép dolog, hogy ez a közös pont, a főapátság, a Római Pápai Magyar Intézet, és maga Róma városa meg a Vatikán között éppen a zenén keresztül valósul meg. Hogyan született ez az ötlet, hogy zenei köteléket fontok, szőttök?
Ennek is két oka van. Azt hiszem, ilyen szerénytelenséggel mondom, hogy a hazai katolikus kultúrában az Arcus Temporum Fesztivál, amelyet augusztus végén rendezünk meg minden évben, most már 21. alkalommal, 3 napon keresztül, most ez a katolikus kultúrában azt hiszem, hogy az egyik legkiemelkedőbb esemény, a legmagasabb színvonalat képviseli. És a hazai fesztiválpiacon is azt kell, hogy mondjam, hogy a csúcs teljesítmény a maga finomságával és művészi mi voltával.
Helyszíne Pannonhalma?
Ez Pannonhalma, és alapvetően Arcus Temporum az azt jelenti, hogy időívek, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás terén próbálunk hidakat verni, egyfelől klasszikus művészek és kortárs alkotók, másrészt a hívő ember világában otthonosan mozgó, és abban kevésbé otthonosan mozgó, de kultúrát örömmel befogadó emberek között. És minthogy ez a fesztivál most már kilépett a nemzetközi színpadra, azt gondoltuk, hogy ennek a kilépésnek a legjobb startja az éppen Rómában volna, és a Római Magyar Akadémia segítségével hát egy ízelítőt hoztunk el az idei programból. Mendelssohn és Jörg Widmann zenéi szerepeltek a koncerteken, és ebből most a Korosi Kvartett előadásában, illetve Kis Zsolt organoművész előadásában egy koncertet hallgatunk meg.
Erősödik a római bencés jelenlét, idézi a hajdonkorát. Te tudod, mire gondolok, és kire gondolok?
Én tudom, a rendkívül büszkeség, de a hazai egyházunk számára, hogy Fehérvári Jákó bencés szerzetes, a Szent Anzelm Egyetem, Pápai Egyetemnek a rektora, aki ő Rómában tanult, liturgikát végzett, és tudjuk, hogy ez az egyetlen pápai jogú liturgikus intézet. Magyarul, ha valaki ma a liturgiával kapcsolatban legmagasabb szinten pápai elismert egyetemen szeretne tanulni, akkor az Anselmon tanul. És hát az nagyon, nagyon fontos dolog, hogy szerzetesek vezetik, bencések ezt az egyetemet, és hogy a tavalyi, az elmúlt idő osztrák rektora után most Jákó atya magyar rektora.
Ez a jelenvalóság, de a régi római magyar jelenvalóság szintén egy jeles személyiséghez kötődik. Gellért atya.
Nekem még szerencsém volt, az a megtiszteltetés volt, hogy ökumenikus teológiát Gellért atyától tanultam.
Én is. Talán 10 éve előtte, de igen.
És Gellért atya nagyon fontos volt, mert hogy ő 1951-ben, amikor még a 40-es években kikerült, azzal szembesült, hogy honfitársaink elhagyják Európát, Magyarországot és az új világba indulnak, azon gondolkodott, hogy mit adjon a kezükbe útravalóként. És azt mondta, hogy a nyugat nyelvére lefordított új szövetséget fogom útravalóként velük adni. A békés dalos fordítás volt az, mert az 50-es évektől egészen a 2000-es évek elejéig a katolikus hívő gyakorlatunkat meghatározta. És utána egy ugyancsak egy magyar bencés, aki Rómában él, Simon László atya fordította le 50 év elteltével az új szövetséget a maga biblikus professzor tudásával, tapasztalatával és kiemelkedő nyelvi érzékével, úgyhogy ennyi idő után most a bencés kiadón keresztül egy megújult nyelvű, rendkívül mély és nagyon pontos fordítást tudunk újra a magyar katolikusok kezébe adni.
Biztos, hogy sok szempontból pontosabb, meg azóta annyi minden nyelvi felismerés is történt. Másik oldalról pedig annak a békés darosféle fordításnak van egy olyan íze, egy olyan zamata, meg egy olyan kor köt hozzá, amit én nem szívesen cserélek be. Tehát a legelső szentírásom, ami magyar nyelvi, amihez hozzányúlok, a békés dalos. Szép kötéssel, és ha azt olvasom, akkor az visszazeng benne az én 7 évtizedem.
Nem szabad megversenyeztetni ezeket a fordításokat, hanem azt mondom, te is ezt gondolod, hogy gazdagságként kell tekinteni az egymás Pontosan. Mellettiségükre. És az első új szövetségünket azt hiszem, hogy nem felejtjük el. Én legalábbis nem felejtem el, ez békés dalos új szövetség, ott van velem minden nap. Amikor pedig azt szeretném, hogy egy kicsit valami kihozzon a sodromból, a megszokott fordulatokat egy kicsit szeretném más fényben látni, akkor pedig a László atya fordításához nyúlok, mert olyan a fordítás, mint amilyen Isten igéje, mindig meghökkent.
Igen, igen. Beszéltünk itt a liturgiáról, és ha most itt magunkra tekintünk, akkor velem szemben itt a stúdióban egy fiatal bencés atyát látok, méghozzá, hogyan mondjam, bencés reverendában, hogyan mondjátok ezt ti?
Szerzetesben vagy habitusban.
Habitusban, fekete bencés habitusban. Így érkeztél a rádióban, most amikor ma délután 5 óra tájt járunk. Milyen érzés Rómában az utcán reverendában, habitusban járni, mint egy szerzetes?
Hát én úgy éreztem magamat, mint hogy a monostorban járnék, mert
kint
az utcán, mert nagyon otthonosan éreztem magamat. Teljesen természetes volt az, hogy itt Rómában szerzetes ruhában járok. Sok közösségnek különböző hagyománya van, azért mondjuk Budapesten nem mindenki hordja a szerzetes ruhát. Itt pedig valahogy így legtermészetesebb helyzet, és nagyon érdekes volt, hogy hogyan reagálnak erre az emberek. Mert két különleges tapasztalatom volt, lenyűgözött az a gyors folyosó, ha szabad így mondani, amelyen itt a Szentpéter Bazilikához indulnak a zarándokok.
Amit úgy hívok, hogy zarándok folyosó.
A zarándok folyosó.
Igen.
Mert az, hogy a zarándokok számára egy elkülönített, csak nekik szóló út, egyenes út vezet a bazilikába, én ezt fantasztikus élménynek tartom, és csodálva néztem őket.
Azt jó, hogyha tudjuk, hogy ennek az elődjét 600 előtt egy jó nevű bencés pápa készítette, Nacsály Gergely pápa, aki a zarándokokat a hittól, a Tiberis hittól oda vezette a régi Konstantin Szentpéter bazilikáig, egy zárt, fedett portikus alatt, és ezt nevezték el Portikus Sancti Petrinek. Ennek a mostani modern variánsa ez a zarándok folyosó.
Szóval a zarándok folyosót csodálva néztem, és mellette Henrik atyával sétáltunk, és egy órán belül kétszer megállítottak bennünket, előbb egy fiatal pár kért áldást, utána pedig egy fiatal ember Szent Péter Bazilika előtt azt kérte, hogy hagyjon meg. És ez két dologról szól, hogy az embereknek itt, a zarándokoknak erre a lelki megújulásra, Isten jelenlétére óriási szükségük van. És hogy hogyan ismernék fel, hogy ki tud nekik segíteni a szomjúságuk betöltésében, ha nem hordjuk a szerzetes ruhát. És számomra ez, ahogy Ferenc pápa mondta, a gyónó az maga tanúságtétel Istenről a saját bűnbánatával. És a gyóntatónak oda kell figyelnie erre a tanúságtételre, amely a bűnvallomást tevő emberből fakad. És számomra ugyanez a nagy, mély tapasztalat volt, hogy az áldást kérő ember, a gyónási lehetőséget kérő ember Isten jele számomra, pap számára, mert ő mutatja azt, hogy mit jelent a megtérés.
Még hadd kérdezek tovább, mert olyan jó ízű a beszélgetés, Isten egyen hála. A benzésség egy külön világ, főként így jezsuita oldalról nézve, ahol mi nagyon-nagyon szervezettek vagyunk, fölülről lefelé, minden összefügg. Viszont a benzésség kezdettől fogva monostorokba, önálló monostorokba szerveződik, amelyeket testvéri kötelékek tartanak össze. Ha tudnál erről pár szót mondani a mostani magyarországi, meg világszintű magyar bencés valóságról.
A Panohalma 1000 éve itt van Magyarországon, és azt gondolom, hogy ennek a bencés fejlődésnek minden szakaszát átélte. Ha csak egy utalás, hogy a tatárjárás előtt 80 önálló bencés monostor volt a Kárpát-medencében, 10-12 fős közösségek, akik egy ugyanazt a nyelvet beszélték, nyilván ugyanúgy latinul imádkoztak, ugyanazt a regulát követték, és egy testvéri, baráti szövetségben voltak, de semmilyen szervezet nem fogta őket kötelező erővel össze. Majd a 16. század elején 1500-ban jött létre a magyar kongregáció a világon másodikként, ahol azt mondták a Kárpát-medencében lévő bencések, hogy a szeretetnek a kötelékével fogjuk össze, és hozunk létre egy ilyen uniót. Majd aztán a 19. századon keresztül létrejöttek, egészen addig létrejöttek az úgynevezett kongregációk, amelyekben a mi magyar bencés kongregációnk is szerepel. Ez jelenleg 5 önálló monostorból áll, és ezekben a monostorokban ugyanazt a regulát, ugyanazt az imádságot követve, végezve Istennek szolgálunk, és őrizzük azt a nagy ajándékot, ami az első évezredből jön, hogy a monostornak önállónak kell lennie, mint gazdaságilag, mint a jövő képét tekintve, tehát annyi szerzetessel kell rendelkeznie, hogy Isten segítségével azt remélhessük, hogy képes fenntartani önmagát. Magyarországon jelenleg Panohalma, Tihany, Győr, önálló monostor, aztán van még São Paulóban, aki ugyancsak egy magyar alapítvás és a Magyar Bencés Kongregációnak a tagja, és éppen az önállóságra készül a Bakonybéli Bencés Közösség, és hát van még egy olyan közösség, aki Panohalmától függő helyzetben van, ez a Budapesti Tanulmányi Háznak a kis közössége.
Mi kell az önállósághoz?
Alapvetően a szerzetes jog erről rendelkezik, 12 örökfogadalmas szerzetes, illetőleg az a képesség, hogy a monostor a szerzetes közösség fenntartásáról tudjon gondoskodni. Én azt gondolom, hogy 2012-ben volt az legutoljára az, hogy két közösségünk, Tihany és Győr önállóvá vált, hiszen rendelkeztek ezekkel a feltételekkel, és az azt megelőző nagy közösség, hát Panohami főapátság nagy szerzetes közössége együtt hozta azt a döntést, hogy ezt a két házat önálló monostor szintjére emeli. Most ezelőtt állunk egyébként Bakonybélben, de ez a bakonybéli testvéreknek a kérésének lesz a függvénye, hogyha ők azt kérik a Panohami konventtől, akkor Isten segítségével ők is az önálló státusra emelkedhetnek, és a testvérek akaratából, mert a szerzetes közösség szavaz róla.
Drága jó édesanyámmal, akinek hamarosan lesz az egyéves tranzitusza, hazatérésének az emléknapja, jártunk ott az ő egyik utolsó zarándok útján. Ketten Bakonybélben együtt imádkoztunk, meghívtuk bennünket az ottani atyák ebédre, és utána egy nagy séta hátul a kertben. Tehát imádság, az asztalközösség, és utána a laboratórium, a dolgozása, a munka világa. Mit tud adni ez az új, régi, ősi, egyszerre mind a kettő ág az egész magyar bencészségnek, Bakonybél?
Én tanúja voltam, amikor 1999-ben elindult ez a közösség, ugyancsak a szerzetes közösség döntéséből, és amit eleve ez az 1000 éve megszentelt hely tud adni a Bakonynak a mélyén, Bakonybélben, a civilizációnak a pörgésétől, legalábbis az erdőkön keresztül óvva, távol, és egy olyan közösség, amelyben hát 12-en élnek, azaz, hogy egy nagyon emberléptékű, egy kis közösségre szabott helyen, csendben, Isten jelenlétében élni, és azt a bencés hagyománynak azt a vonását ugyan ismét felmutatni, hogy mi itt vagyunk, a stabilitás ehhez a helyhez köt bennünket, itt maradunk, és minden szomjazót, minden csendre vágyót, az Isten igéjére vágyót, és az Isten igéjével találkozni vágyó embert várunk a monostor közelségébe, hogy ők is időzzenek el a mi jelenlétünkön keresztül Isten jelenlétében. A kert, a monostor fizikai környezete az ugyancsak egyfajta közvetítő elem a maga csendjével, szépségével, a teremtett világ szépsége Isten a teremtő szépségére mutat rá, és ebbe olyan szívesen fürdőzünk bele manapság, és a szeretetes közösség Bakonybélben a tudományos munkája mellett a csendnek a megtapasztalását kiállja fel újra meg újra. És ahhoz, hogy a hívő közösség számára mi fel tudjuk kínálni a csend tapasztalatát, ahhoz nekünk is tudnunk kell, hogy mi ez a csend. Azaz, hogy a közösségnek is át kell élnie a saját csend tapasztalatait.
Még lenne egy kérdésem. A bentés közösség, mint egy nagyobb család működik. Fiatal belépők, a derék hadatjárók, illetve az idősek, akik már csak imádkozni tudnak. Mit jelent számotokra az idős bentés atyáknak a jelenléte a monostorokban?
A család modellből következik, amelyet Szent Benedek első monostoraiban is megvalósított, hogy több generáció él együtt, és a stabilitás ugyanazon négy fal közé köti őket. Magyarul egymás üdvösségének a munkálói vagyunk, a jelenlétünkkel. És Benedek még egyet mond. Azt mondja, hogy az apátnak különleges gondja legyen a idősekre és a betegekre, és ezt meg is indokolja, mert azt mondja, hogy az idős testvérekben, a betegekben is Krisztus különlegesen van jelen. Egy bencés monostor az Krisztus központú, és pont az időseken keresztül valahogy Krisztusnak a nagyon különleges jelenlétére bukkanhatunk. És még egyet mondok, hogy egy bencés közösség az családként működik. És ha idős szerzetesek az imádságuk mellett azzal a különleges jelenléttel gazdagítják a szerzetes közösséget, amivel egy idős ember a családot képes gazdagítani. A szavakon túli jelenlétével, az, hogy az asztal mellett egymás mellett ülünk, az, hogy a kávézóban együtt vagyunk, hogy egy idős szerzetesnek van ideje, mert őt már nem köti a munka, a hétköznapoknak a forgataga a közösség többi tagjára. És ezt nap mint nap átéljük, hogy milyen gazdagító az időszeretek jelenléte, és Istennek legyen hála a panahami közösségben most a 80-on túli idős szeretek is nagyon jó egészségi állapotnak örvendenek, és ilyen módon a közösségnek élő tagjai, és hát az a példa, hogy a nők jelen vannak a liturgián, az pedig a fiatalokat, akiket sok munka meg gond adott esetben leköt, nagyon-nagyon biztatják.
Kedves Kondrád atya, köszönöm a beszélgetést, áldott római tartózkodást, ma este együtt hallgatjuk a szép zenét, aztán majd jó ízű hazatérést és üdvös találkozást a kisgyermek Jézussal. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy részese lehettem a beszélgetésnek.
A Dejcsics Kondrád bentés atyával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik az adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki szentmise keretében áldotta meg a felújított templomot Eger-Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor elérkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forintos felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A katolikus karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve őket a 1356-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Az ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO tagsági törekvéseit. Volodymyr Zelenszky a találkozóra készülve méltóság teljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarus 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügynek tűnik, de nem az, ez a háborúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett árakhoz viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1.600.000-en mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött éveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes többség álláspontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Hitzák Hátszok izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a kamberrai kormányt a Hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de a hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000-t a kínai turisták száma, akik mintegy 600 000 vendégészakát töltenek el nálunk. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, ha a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma december 15-én Valér napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név, a Valerius családnévből származik, jelentése erős, egészséges. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a dátum. A következő szám szóljon nekik.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely.
Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone. So here it is. I'm not your son. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive. No need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So the monster's away. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. The time has gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget.
Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. December 15-e az év 349. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 16 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus után 37-ben született Néró, a Julius Claudius dinasztia utolsó római császára. 1802-ben született Bolyai János, a leghíresebb magyar matematikus. 1812-ben látta meg a napvilágot Perczel Miklós magyar politikus, az 1848-49. Évi szabadságharcban honvédezredes, az amerikai polgárháborúban az északi hadsereg vezére, Perczel Mór honvédtábornok öccse. 1832-ben született Alexandre Gustave Eiffel, francia mérnök, a párizsi Eiffel torony tervezője. 1848-ban ezen a napon született Petőfi Zoltán, magyar színész, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia fia. 1873-ban született Kacsó Pongrácz, magyar zeneszerző, zenepedagógus. 1905-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Farkas Ferenc, kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, érdemes és kiváló művész. 1933-ban született Lázár István, József Attila díjas magyar író, szociográfus. Most nézzük, kik hunytak el december 15-én a történelem folyamán. 1822-ben hunyt el Versegi Ferenc, magyar költő, író, nyelvtudós, esztéta. 1829-ben halt meg Paszkvik János, horvát származású római katolikus pap, matematikus, csillagász, egyetemi tanár, a budai csillagvizsgáló alapítója. 1867-ben halt meg Ganz Ábrahám, magyar vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar egyik megteremtője. 1966. december 15-én hunyt el Walt Disney, Oscar-díjas amerikai rajzfilm rendező, producer. 2015-ben távozott közülünk Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 2023-ban ezen a napon hunyt el Budai Ilona, Kossuth díjas magyar népdalénekes, a nemzetművésze. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 687-ben első Szergiusz pápa trónra lépett. 1437-ben a nemesi sereg bevette Nagyenyedet. 1467-ben Mátyás király Moldva bányán vereséget szenvedett a román seregtől, a király maga is megsebesült. 1961-ben ezen a napon az ENSZ közgyűlése elutasította azt a szovjet javaslatot, hogy a Kínai Népköztársaság az ENSZ tagállamává váljon. 1964-ben a kanadai képviselőház elfogadta a jelenlegi zászlót, mint nemzeti jelképet. 1994-ben Palau az ENSZ tagjává vált. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Én már nem mennék, hisz annyi mindent tehetnék, annyi minden lehetnék, én úgy maradnék. Pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnénk. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű a légzés, hogy nincsen rá. Nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk, én úgy maradnék. Kéz a kézben vihetnék, álmainkat őriznék. Mondd, mi ez az érzés, oly könnyű. Mond, miért könnyed a lépte?
nem, nem lennék távolban egy idegen, te maradj még, de én már nem.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A A mai evangéliumi részben Jézus a jeruzsálemi templomban tanít, de jelenléte és tanítása kérdéseket ébreszt. A vallási vezetők nem tudnak mit kezdeni vele. Nem az elhangzó tanítás érdekli őket, hanem a tanító hatalmának eredete. Arra kíváncsiak, hogy ki adott Jézusnak felhatalmazást, engedélyt ahhoz, hogy a szent helyen tanítsa a népet, tehát valójában nem foglalkoznak a tanítás igazság tartalmával, hanem csak a saját tekintélyüket véltik. Jézus válaszol egyértelműen, azaz nem kezd el isteni származásáról beszélni nekik, hanem visszakérdez. Honnan származott keresztelő János küldetése? A vallási vezetők még a helyzet mérlegelése után sem mernek egyértelműen állást foglalni a kérdésben, mert az érdek és a félelem vezeti őket. Az adventi időszak lehetőséget ad számunkra, hogy megvizsgáljuk, milyen lelkülettel közeledünk Jézushoz. Nyitott szívvel vagy elutasítóan? Készen állunk-e a változásra? Talán elzárkózunk, mert kényelmetlen az igazság? A hit nem puszta tudás, hanem döntés, annak elismerése, hogy Jézusnak hatalma van az életem felett. Engedem-e neki, hogy formáljon, vezessen, sőt, akár átírja emberi terveimet. Jézus hatalma ereje nem erőszakos, hanem irgalmas. Nem ránk erőlteti magát, hanem felkínálja a változás, a megújulás lehetőségét. Ha hiszem, hogy Jézusnak isteni hatalma van, akkor miért ne engedném, hogy az ő ereje és kegyelme működjön bennem?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Rorate Szent Misét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!